Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász ajándékcsomagot és agregátorokat visz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Beregszászra, valamint szaloncukrot és beiglit biztosít a munkácson található Kárpátaljai Szent Márton Karitász ingyen konyháját látogató rászorulóknak pénteken. A szervezet vezetői nélkülöző családokat is meglátogatnak majd. Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a beszélgetést kezdeményező miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vlagyimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az orosz Gazprom Bank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és dél-kelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Arról is beszélt, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik, arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, eszkalálódjon. Ezért egy fenntartató béke megteremtésének lehetőségeiről is hosszan beszélt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodtak az Oroszország elleni 15. szankciós csomagról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Számolt be róla a magyar soros elnöksége az X közösségi oldalán. Mint a rövid közleményben írták, az új csomag több olyan szemét és jogi szemét felvesz a listára, amelyek a korábban bevezetett exportkorlátozások megkerülésével közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai fejlesztéséhez. A listán orosz mellett harmadik országbeli személyek is szerepelnek. Orbán Viktor most csütörtökön Ankarában tárgyal Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, majd részt vesz a magyar-török kulturális évad záró eseményén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen megvitatják az aktuális nemzetközi ügyeket, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust, a béke esélyeit, valamint a magyar-török kapcsolatok számos témakörét. Kétoldalú kapcsolatainkat 2023 végén kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük, együttműködésünk azóta is dinamikusan fejlődik, írta a sajtófőnök, aki hozzátette, a magyar-török kulturális évad keretében több mint 150 eseményt rendeztek meg a két országban. A Fidesz haladéktalanul törvénymódosítás kezdeményez tiltamás ügye miatt. A javaslat már most csütörtökön a parlament bizottság elé kerül, tudatta Kocsis Máté a Facebookon. A Fidesz frakcióvezető közölte, mindenkit joggal háborít fel a 11 éves kisfiú meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt megúszhatja az emberölés bűncselekmények következményeit, mert az már 2015-ben megtörtént, ráadásul a 24 évvel ezelőtti tettének idején kiskorú volt. A túlnyomó részt az emberi faj által okozott klímaváltozást már nem lehet megállítani, hanem alkalmazkodni kell a megváltozó körülményekhez, hívta fel a figyelmet a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Áder János volt köztársasági elnök a Tolna vármegyei környezetvédelmi vetélkedő döntős diákjainak beszélt Szekszárdon. Azt mondta, a Kárpát-medencében a klímaváltozás hamarabb és erősebben érezteti hatásait, mint a bolygón általában, ezért a magyar agráriumnak mielőbb alkalmazkodnia kell. Az ENSZ kimutatása szerint évente 12 millió hektár termőtalajt veszít el a föld, dollárban pedig a veszteség, az aszálya, a degradáció és az erdőtűz miatt 15 ezer milliárd dollárra rúg. Olaf Scholz német kancellár benyújtotta a parlamenthez a bizalmi szavazás megtartására irányuló kérelmét. A politikai döntéshozatal nagyrészt megtorpant, mióta Scholz szociáldemokraták, zöldek és neoliberális szabaddemokraták széttörezett koalíciója összeomlott, így ő egy kisebbségi kormány élén állt, írja a Reuters hírügynökség. Hozzátéve, hogy Németország politikai rendszer azonban nem teszi lehetővé a kormányfő számára, hogy egyszerűen új választásokat írjon ki. Végül az időjárásról. Hajnaltól észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Kádár Füzi Réka édesanyával, ékszerkészítővel beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is! Köszöntelek itt a mikrofonnál, engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, hogy így egy kicsit közvetlenebb legyen a beszélgetés.
Természetesen, nyugodtan.
Mivel is foglalkozol, mivel töltöd a mindennapjaidat, illetve mesélj egy kicsit a gyerkőcökről is, mert említetted itt a beszélgetésünk előtt, hogy édesanyja is vagy azon kívül, hogy ékszereket készítesz.
Pontosan elsősorban édesanyja vagyok, és utána jön az ékszer készítés az életembe. Már több mint 4 éve foglalkozom ékszerekkel. Művészeti szakon végeztem, tehát rajz, vizuális kommunikáció szakon végeztem itt az EGRI főiskolán, most már egyetemen.
Hogyan jött neked a művészeti iskola már kicsikorodtól? Arról álmodoztál, hogy szeretnél valamilyen ilyen vizuális dologgal foglalkozni, vagy kreatív dologgal?
Gyerekkorom óta szerettem rajzolni. Több rajzpályázaton is részt vettem, és elég sok versenyt megnyertem, illetve a családban többen tanárok, és már kiskoromban eldöntöttem, hogy én pedagógus leszek, mert nagyon megtetszett ez a szakma, és az általános iskola után képzőművészeti középiskolába jelentkeztem, és már ott arra készültem, hogy a főiskolára teljes mértékben a rajz szakot célozzam meg.
Egy-egy ilyen szak nem elméleti, hanem főként gyakorlati, és tényleg az embernek van, hogy van egy jó pillanata, vannak viszont nehezebb, meg rosszabb napjai. Olyankor elég nehéz, hogy tényleg mindig a maximumot hozza egy ilyen szakon. Mi volt a legnagyobb kihívása ennek az időszaknak számodra?
Az utolsó 2 évem a gimnáziumba úgy töltöttem, hogy az iskolai órák mellett, rajzórák mellett feljártam a főiskolára, külön rajzórákra, és ott tulajdonképpen felkészítettek a felvételire, ami szerintem nagyon sokat tett ahhoz, hogy felvételt is nyertem a főiskolára, mint rajzvizuális kommunikáció szakos tanár. Gimnáziumi évek alatt is több olyan pályázaton vettem részt, ahol nagyon szép eredményeket értem el, ezért érettségi mellett még úgymond okleveleket is kaptam kiemelkedő rajz teljesítményemért.
Említetted, hogy mind a gimnáziumban, mind a főiskola alatt tudtad, hogy mindig is ilyen kreatív szakmában képzeled el magad, tehát vagy valamilyen olyan területen, ahol kiélheted a kreativitásodat. Mi történt veled a főiskolás évek után? Hogyan zajlott az életed akkoriban?
Az első nagy fordulat az első gyerkőcöm megszületése után történt, hiszen nagyon fiatalon lettem édesanya. Főiskola után szinte egyből várandós lettem, és nem is nagyon tudtam elhelyezkedni, mint tanár, és azóta én otthon vagyok a gyerekekkel, mert az első gyerkőc után, utána már jött a második. Mindig arra törekedtem, hogy az anyaság mellett a saját hobbimat, illetve a kreativitásomat igyekeztem különböző művészeti ágakban kiélni. Első időszakban nagyon sokat festettem, kiállításokat szerveztem, volt, hogy mesekönyvet illusztráltam, de egy idő után már nem volt annyi időm már a gyerekek mellett, hogy ezzel foglalkozni tudjak. De annyira hiányzott, hogy valamit alkossak, hogy végül az ékszerekben találtam meg ezt a lehetőséget, és úgymond hobbit. Az elején igazából csak hobbinak indult az ékszerkészítés.
Fiatalabb korodban, tehát gondolok itt ilyen tini évekre, akkor is foglalkoztattak azok, hogy milyen kiegészítőt, milyen ruhával hordj esetleg, vagy már akkor is felkeltették a figyelmedet esetleg a szép fülbevalók vagy nyakláncok. Hogy hogyan jött ez az életedbe?
Persze, fiatalon rengeteg ékszerem volt, tehát mániákus gyűjtő voltam, tehát volt mindenféle ékszerem. Abban az időben nem nagyon figyeltem oda, hogy éppen mi harmonizál, csak az a lényeg, hogy lógjon valami a fülembe vagy a nyakamba. Azt az időszakot is nagyon szerettem. Ahogy a gyerekek megszülettek, akkor nyilván ezeket így vissza kellett vennem az életemből, mert nem nagyon tudtam nagy, hangsúlyos ékszereket hordani, hiszen hol az egyik kezembe volt az egyik gyerek, hol a másikba. Úgyhogy erről így egy időre lemondtam, és inkább egy kicsit ilyen naturális irányzatot vett az én öltözködési stílusom.
Gondolom, hogy olyankor már fő szempont a praktikusság, azon kívül, hogy valami csinos legyen, az, hogy a gyerekek mellett ugye praktikusan csak fölteszi az ember, és nem tudnak belekapaszkodni, nem tudják kitépni esetleg, vagy hogy olyan nagyobb lógó legyen, ahogyan említetted az előbb. Gyerkőcök mellett kezdted el ezt a hobbit űzni. Hogyan jött a fordulat az életedbe, hogy hát ez nem csak hobbi lesz?
Az első fél év nekem is egy tanulási folyamat volt, mikor kerestem az anyagokat, hogy miből mit lehetne készíteni, illetve ahogy nőttek a gyerekek, úgy lett egyre több időm is arra, hogy még jobban, úgymond belemélyedjek ebbe a szakmába. Telt múlt az idő, én is úgy fejlődtem és fejlesztettem a saját tudásomat. Nagyon sokat böngésztem az internetet, online felületeket, ahol különböző technikákat mutattak be. Nekem is az elején úgymond a sablon ékszerek voltak azok, amiket elkészítettem, de egy idő után úgy éreztem, hogy már nem felel meg az én igényeimnek, és így elkezdtem a saját tematikám szerint haladni és építeni a saját ékszermárkámat.
Megvannak még ezek az első darabok? Emlékeztetnek még azért, hogy honnan indultál, és hogy hová fejlődtél?
Van a műhelyemben egy kis sarok, ami azoknak az ékszereknek van kialakítva, ahol azokat az ékszereket tartom, amik arra emlékeztetnek, hogy honnan indultam. Azoktól nem válok meg, mert mindig mosolyjal tölt el, amikor rájuk nézek, hogy honnan indultam, és most hol tartok. Mindig úgy emlékeztetnek, hogy azért maradjak a földön, és hogy jó úton járok.
Igen, mindig fontos azért az embereknek akkor is emlékezni arra, hogy honnan indultak, vagy honnan jöttek, amikor már valamilyen szakmában vagy dologban sikeresek. Ez nagyon fontos mindig szerintem az alázat kérdése is minden területen az életnek. Ugye manapság már, én azt gondolom most 2018-ban egyre több hölgy keresik az egyedét, vagy a különlegeset hordják, akár ruhák terén is, akár egy táskában, akár ékszerekben, mert ugye bemegyünk egy ékszerboltba, akár egy bizsusba, ahol ugyanolyan ékszerekből van több ezer darab, az valószínűleg szembesétál majd velünk az utcán. Miért keresik manapság a hölgyek az egyedit, vagy a különleges szerinted?
Én erre azt tudnám mondani, hogy van az a réteg, aki keresi, és igenis tudatosan vásárol, és egyre több olyan hölgy, illetve férfi van, aki a hazai tervezőket választja a fast fashion helyett, aminek mi magyar tervezők nagyon örülünk, de még mindig nagyon kevés az a százalék, aki tudatosan vásárol. Beismerem, tehát ami kézzel készült és egyedi, az mindig drágább lesz, mint egy bizsúboltban vásárolt ékszer, vagy éppen egy nagy nemzetközi ruhamárkának a ruhája, mint egy kézzel készült darab.
térjünk egy kicsit vissza magára a munkafolyamatra. Említetted, hogy van egy kis műhelyed. Az hogy alakult már, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, már kialakítottál egy kis sarkot magadnak, hogy akkor oda nem nyúlkálhatnak a gyerkőcök, vagy bejárásuk van oda is, most már így, hogy nagyobbak?
Bejárásuk van, mert nincs úgy elzárva. Ez is folyamatában alakult ki, tehát amikor már tényleg biztossá vált, hogy igen, én ezzel szeretnék foglalkozni, illetve van is értelme ezzel foglalkoznom, hiszen folyamatosan kaptam a pozitív visszajelzéseket, illetve a megerősítéseket, és akkor határoztuk el, hogy jó, akkor kell egy olyan hely az otthonunkba, ahol én ezt el tudom egy kicsit szeparálni.
Kiknek a szavára adtál a legjobban még a kezdetekkor, tehát kik voltak azok, akiktől esetleg motivációt vagy inspirációt is tudtál nyerni, és akiknek a legjobban számított a visszaigazolása?
Természetesen a családom, illetve a barátaim, de a vásárlóim is nagy hatással voltak arra, hogy igen, én ezt folytattam. Nem rekedtem meg egy szinten, hiszen amikor egy darabot elkészítettem, és megvásárolták, és pozitív visszajelzést kaptam az ékszerrel kapcsolatba, az mindig előrébb lendített.
Beszéljünk egy kicsit az ékszerkészítésnek a folyamatáról, és tehát hogyan indul? Gondolom, hogy kell egy kicsit hozzárajzolni is, ahhoz ugye megvan a tehetség, hiszen már gyerekkorodból hozod azt, hogy gondolom, hogy ilyen kis skicceket készítesz, vagy felrajzolod, hogy hogyan is képzeled el, vagy esetleg már a vásárlók is kész ötletekkel érkeznek hozzád?
Az elején lerajzoltam, hogy mit szeretnék, de mindig a fejembe dőlt el az adott forma. Ugye én kötél ékszereket készítek, azon belül is igyekszem a természetes dolgokra odafigyelni, ezért kizárólag pamutkötélből készítem az ékszereimet, egyedileg színezem, van egy magyar gyártó, akitől beszerzem a köteleket, és én otthon festem meg az adott színbe. Ez nagyon sok lehetőséget ad, hiszen tudom keverni a színeket, illetve az ékszereket is. Ha úgy szeretném, akkor átmenetesre, vagy éppen sötétből világossá tudom átalakítani. A munka folyamat az nálam úgy történik, hogy nem feltétlenül rajzolom meg az adott mintát, tehát ha a fejembe megszületik egy új minta, akkor már egyből előveszem a kis zsinóromat, kötelemet, és elkezdem varni azt a mintát, ami a fejemben van, és úgy alakítom varrás közben. És akkor születik meg tulajdonképpen az a minta, amit kitaláltam.
Hogyha már itt a varrás szót említed, ide valamilyen különleges tű és cérna szükséges, vagy igazándiból ugyanolyannal varsz, amit mi laikusok is ismerünk?
Ugyanolyan tű, tehát mintha varnánk egy ruhát, vagy felvarnánk egy gombot. A cérnánál szoktam odafigyelni arra, hogy erős és tartós, jó minőségű cérnát válasszak, hiszen azért ezeket az ékszereket nem csak egy-két hónapra készítem, hanem évekre.
Amikor a vásárlók megkeresnek, akkor melyek a legextravagánsabb kérések, vagy hogyan emlékszel vissza ezekre az elmúlt évekre, hogy volt esetleg olyan, amikor azt mondtad, hogy hát ez elég nagy kihívás lesz, de megpróbálod?
Volt egy-két olyan megrendelésem, ami olyan volt, hogy például egy ruhához kellett egy ékszert készítenem, oda kellett figyelnem a ruha stílusára, a színére, hogy harmonizáljon az ékszer a ruhához. Volt egy-két olyan megkeresés, ami feldobta a labdát, úgymond, de úgy gondolom, hogy helytáltam, és egy szuper dolgot sikerült abból is kihoznom.
Folytatjuk adásunkat, melynek témája az édesanyai hivatás, valamint az ékszerkészítés.
Amikor elkészül egy ékszer, akkor hogyan tudod úgymond megőrizni magadnak? Tehát szoktál róluk fotót készíteni, felkerül esetleg valamilyen oldalra, vagy hogyan lehet ezeket visszanézni úgymond? Mert gondolom, hogy sokak számára ezek is ilyen inspirációk azzal kapcsolatban, hogy miért válasszanak, vagy milyen stílusúakat.
Igyekszem minden ékszeremet befotózni, és a közösségi oldalamra rendszeresen töltöm fel őket. nem feltétlenül kerül ki az összes ékszerem, amit készítek, hiszen mivel művész vagyok, ezért van, hogy egy-egy típus konkrétan évekig áll a műhelybe, vagy félkészen, és ilyenkor pihentetem. Igyekszem én is odafigyelni arra, hogy amikor egyedit alkotok, az olyan legyen, mint amikor egy festő fest. Nekem az ékszer a zsinór olyan, mint egy festővászon. Nem mindig tudom, hogy mi lesz a vége, elkezdem valamilyen formába, és a végeredmény lehet, hogy hónapokkal később születik meg.
Gondolom, most már vannak azért bevett szokásaid, öltéseid, amik meggyorsítják ezt a folyamatot, hogy elkészülj.
Persze, a munka folyamat az úgy történik nálam, hogy először kiválasztjuk a színt, amilyen színű lesz az ékszer, olyan színnel festem be a zsinort. Annak van egy száradási ideje, ami egy-két napot vesz igénybe, és utána tudom elkezdeni magát az ékszert összevarni. Körülbelül egy ékszernek az elkészítési ideje olyan 2-3 nap. Attól függ, hogy milyen típusú ékszer. Nyilván nekem is vannak már olyan ékszerfajták, amik már a kis ujjamba vannak, és csukott szemmel is össze tudnám varni, de általában így kell számolni egy ékszernek az elkészítési idejében.
Milyen típusú ékszereket gyártasz?
Mindenféle. Nálam van fülbevaló, karkötő, nyaklánc, nagyon sok típusú ékszerem van, mindenki olyat tud választani, amilyet szeretne. Van szolíd, van kicsit mutatósabb darab, kicsit harsányabb, aki a színeset szereti, nekik is van olyan ékszertípusom, amiket nagyon szeretnek választani.
Most a nyáron milyen színek domináltak az ékszerek elkészítésekor? Te mely színeket használtad a legtöbbször? Ugye említetted, hogy néha még keversz is színeket.
Az idei nyáron kicsit erőteljesebb színeket választottam. Tavaly a pasztel dominált inkább, de most úgy gondoltam, hogy szerintem az élénkebb sárga, vagy egy szép királykék szín, az szerintem megállja a helyét. Tehát most a harsányabb színek voltak nálam is előtérbe, hiszen ez bármelyik ruhához jobban össze lehet harmonizálni szerintem a főszíneket.
Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy igazándiból bármiből lehet értéket alkotni, bármilyen anyagból, hogyha van mögötte valamilyen gondolat vagy kreativitás. Hogyan jött neked az, hogy ilyen kötelekből szeretnél készíteni, ha még most egy picit visszautalunk a beszélgetés elejére? Mert ugye ez elég különleges, szerintem nagyon kevesen csinálnak ilyen ékszereket.
A kötél ékszerek 5-6 éve kerültek jobban előtérve, úgy ámblok nemzetközileg, akkor elég sok ékszerboltban meg lehetett találni a különböző kötél ékszereket. Nekem is onnan jött az ötlet, hogy én is kötélből készítem az ékszereimet, hiszen ez volt a legegyszerűbb beszerezni. Viszont miután jobban belemélyedtem ebbe az ékszerkészítésbe, rájöttem, hogy nem csak a sablon ékszereket szeretném elkészíteni, hanem valami egyedit szeretnék belevinni. És próbáltam kitörni abból a kategóriából, hogy egy tömegékszert gyártsak, és egyre inkább elmentem a művészi irányba, ami nem biztos, hogy mindenkinek megfelel az ízlésének, de úgy voltam vele, hogy nem szeretnék beállni a sorba, és én lenni az x-edik kézműves, aki a teljesen egyszerű csomó ékszereket készíti, hiszen abból már eléggé túltelített a piac. Nem én vagyok az egyetlen, aki kötélből készít ékszereket, nyilván, viszont én mindig arra törekedtem, hogy valami egyedit alkossak, és igenis, hogyha valaki ránéz az én ékszeremre, akkor az tudja, hogy na, ezt a fűzéréka készítette.
Igen, említetted te is, hogy nagyon sok úgymond, aki egy picit távol tartja magát a kortárstól, illetve a moderntől, de ezekben azt gondolom, akár a művészet terén is, a kortárs művészet terén is, vagy ékszerkészítésben is, mindig a mögöttes tartalmat is lehet nézni. Tehát van mögötte egy gondolat, egy érzés, vagy egy lélekállapot, hogyha veled szembe jön úgymond egy-egy vásárlód, és rajta egy-egy ékszer, akkor eszedbe jut azért, hogy milyen lélekállapotban készítetted, mikor készítetted, beugranak azért így, emlékszel? emlékek vagy dolgok?
Inkább csak egy öröm tölt el, amikor tényleg az ember sétál az utcán, és vele szembe jön egy lány, és a saját ékszerét látja a fülében is, és az teljesen egy eufórikus érzés.
Gondolom, hogy ez a legfőbb visszaigazolási pont, de voltak esetleg olyan üzenetek, amikkel megkerestek téged vásárlóit, hogy megdicsérték őket, vagy esetleg, hogy nagyon tetszett az ajándék, amit mondjuk valakinek adtak a te ékszereit közül, mik voltak azok, amik így a leghatározóbbak, vagy a legmaradandóbbak így mostanában, esetleg akár most a nyáron is. Kerestek-e már meg úgy, hogy esküvőre mennek benne, tehát hogy egy-egy ilyen maradandóbb alkalomra kérik azt az ékszert?
Mindig vannak különleges alkalmak, akár egy meglepetés ékszerkészítés, tehát egy szülinaposnak, aki nem tud róla, és úgy kell a csomagot is feladnom, hogy megrendelőnek a nevében, tehát ezek mindig egy kicsit izgalommal töltik el az embert, hogy vajon tetszeni fog-e, amit kiválasztottunk, ékszert vagy sem, de a végén mindig happy end.
Még egy picit érjünk vissza az alkotásnak a folyamatára. Fogod a kötelet, ugye megvarrod, hogyan dolgozod el, hogy abból valóban egy főbe való legyen esetleg, vagy karkötő, tehát hogyan tudod azt, hogy maradandó legyen, illetve viselhető? Milyen anyagot használsz még ezen kívül? Bár gondolom, hogy minden titkot nem lehet elárulni, de milyen anyagokat kell még használnod? Mikhez kell még értened?
Az ékszerek több fázison esnek át, mielőtt elnyerik a végleges formájukat, tehát nem csak megvarrom és színezem. Nyilván a színezésnél is vannak olyan anyagok, amivel fixálom a zsinort, hogy a színe megmaradjon. Ez is egy technikai
kulisszatitok.
Igen, mondhatnánk. És utána, miután megvartam, hogy megmaradjon az ékszer formája, ahhoz egy kicsit ki kell úgymond keményítenem a mintát. Tehát utána én még dolgozok azzal a motivummal, vagy a főbevalóval, hogy az időtálló legyen. De nyilván vannak olyan típusú ékszereim, amik nem igényelnek ilyen hosszadalmas folyamatot, mint például egy karkötő, azok mindig egy kicsit egyszerűbbek.
Azt hiszem, hogy azért az is nagy előnye egy-egy ilyen ékszernek, hogy viselhetik azok is, akik esetleg valamire érzékenyek, fémre vagy krómra. Volt esetleg már ilyen vásárlód?
Volt természetesen. Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy mire nem érzékeny, mivel tudnám helyettesíteni. Szerencsére most már a legtöbb ékszeralkatrész boltban lehet kapni orvosi fémkiegészítőket, és olyankor nyilván olyan típusú szereléket teszek az ékszeremre, amit tudnak hordani a fémérzékeny hölgyek is. Vagy egy nyakláncnál meg lehet úgy oldani, hogy ne kerüljön rá fém, hanem esetleg egy szallaggal lehet az ember nyakára kötni.
Látom a kezeden, hogy ez gondolom egy saját ékszer, meg így búcsúzásként mesélj erről egy picit a hallgatóknak, hogy mit is láthatunk rajtad, mert gondolom, amit viselsz, az igazándiból te vagy.
Amit most viselek, az egy nagyon egyszerű karkötő, ugye kint 40 fok van, nagyon meleg van, én is egy kék ruhában ülök. Nem akartam nagy hangsúlyos ékszert felvenni, ezért csak egy egyszerű karkötőt választottam, ami egy nagyon szép magánta színű karkötő, arany kis betétekkel van díszítve.
Ha felkeltette az érdeklődését a hallgatóknak, hogy esetleg megtekintenék az ékszereidet, vagy rendelni is szeretnének tőled, akkor hogyan érhetnek el téged?
Van egy oldalam, a folentadesign.com, itt minden aktuális információt megkaphatnak a kedves látogatók, illetve több közösségi oldalon is fent vagyok, mint Folenta Design, és ott is napi szinten tartom a kontaktot.
Zárásként pedig azt kérdezném tőled, hogy így édesanyaként és az ékszerkészítésben is milyen jövőbeni terveid vannak még? Jön az ősz, jön a tél, hát egyrészt jön az iskolakezdés, másrészt pedig ugye egy újabb évszak, újabb ötletek.
Igen, az ősz az mindig meghatározó időszak nálam. Ilyenkor kezdődik az iskola, óvoda a gyerkőcöknél, illetve nálam a nyár az egy kicsit pihenősebb időszak, ugye, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, kicsit háttérbe szorul mindig az ékszerkészítés, és ahogy ősszel minden visszarázódik a régi kerékvágásba, így én is bele tudok lendülni újra az ékszerkészítésbe, illetve az új kollekció tervezésébe.
Van esetleg, amit üzennél azoknak a fiataloknak, akik gondolkodnak azon, hogy szeretnének valamilyen kreatív szakmát választani az életükben, de még félnek, vagy nagyon sok kihívás előtt állnak. Neked milyen tanácsaid vagy praktikáid vannak, úgymond? Hiszen mondtad, hogy az életedben volt olyan időszak, amikor nem alkottál, de mégis annyira hiányzott, hogy el kellett kezdened.
Fontos az, hogy kitartó legyen az ember, és ne adja fel az álmait is, amiben hisz. Tehát ez egy nagyon nehéz út. Még nekem is vannak olyan időszakok, amikor belekerülök egy-egy hullámvölgybe, de olyankor mindig jön valami külső pozitív megerősítés, ami tovább lendít ezeken az időszakokon, és újult erővel neki tudok vágni, és alkotok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kádár Füzi Réka ékszerkészítő édesanyával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Műsorunkban Takács Alajos, Sajó Szentpéteri plébános mesél életéről, hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
Ahogy készültem erre a beszélgetésre, és így nyomon követtem plébánosi meg kápláni szolgálati helyeit Lojzi atyának, láttam azt, hogy igazából itt az Egri főegyházmegye gyakorlatilag nagyon az északi részére koncentrálódott ez a néhány állomáshely. A kiinduló pont pedig Dobúdél volt. Soha nem hallottam még erről a településről. Bemutatná egy kicsit nekünk, hogy Dobúdélről mit érdemes tudni, hol helyezkedik el?
Kétségtelen, nagyon kicsi település. Gimnazista koromban végeztem népszámlálást, 94-en laktunk akkor, kisgyerekek, felnőttek. Volt, aki bejött Dobódélra, és már is kiszaladt Dobódélből. Tehát egy pici falu. Perkupa, az talán ismerősebb, és Bódvasziras Tornadádaska határa állomás felé. Perkupáról jobb oldalra ágazik el, egy 4 kilométeres útszakasz, és utána következik ez a kis falu. Még azt is mondták gyerekkorunkba, iskolába, hogy Dobó István arra járt, és megkérdezte a katonákat, hogy hány óra. És a katonák azt mondták, hogy Dobó dél van.
És innen jött a település neve, hogy Dobó dél.
Igen.
Dobó délen töltötte a gyermekkorát, a fiatal éveit. Mi az, ami megosztható a családjáról, a hitben, Jóistennel való kapcsolatával való indulásról?
Ha jól tudom, bár édesapám volt Amerikában, és az onnan hazaküldött pénzekből tudták megvásárolni azt a telket, amelyből majd ajándékoztak egy bizonyos részt templomépítésre 1942-ben, és építettek is egy kicsi templomot. Így nem volt nehéz kötődni a templomhoz, mert szinte az udvarunkon volt a templom, de Istennek legyen hála, a család vallásos volt. Ugyan nagyszüleim, apai nagyszüleimre nagyon keveset emlékszem, hiszen nagyapám, mikor meghalt, 2 éves voltam, nagymamám 4 éves koromban halt meg, de azt tudom, hogy nagyon imádkozó asszony volt, sőt, úgy érzem, hogy még a papi hivatásomat is ő imádkozta ki. Természetes, hogy hát a vasárnap az vasárnap volt, az úrnapja. Tehát akkor nem dolgoztunk, délelőtt szentmise, délután litánia, de az októberi rózsafűzéreken, májusi litániákon, vagy ugyan nem a templomhoz kötődik, de karácsony előtt szállást keres a Szent Család imádságokra. Ezen nem csak édesanyámmal vagy testvéreimmel vettünk részt, hanem nagyon gyakran édesapám is. Hát a Szent Misén pedig természetes, és mind fiú gyermekek, mi nekünk ott kellett mellette ülni, mert akkor még abban a kis templomban jobb oldalt ültek a férfiak.
Meg volt mindenkinek a helye, kicsit utána a kórusra szorultak fel a férfiak, a
nők. Én oda nem szorultam fel soha, és édesanyám meg a nők a másik oldalon ültek.
Sokakkal beszélgetve néha belebotlok abban, hogy főleg ahol nagy család van, ahol több gyermek van, ott szülők, nagyszülők fontosnak tartották, vagy tartják azt, inkább azt mondom, hogy tartották a régi időkben, hogy legalább az egyik gyermek valamilyen egyházi pályát válasszon. Ilyesmi játszott közre a Lojzi atya családjában, hogy szerették volna azt, hogyha valaki a gyermekek közül papi hivatást választja?
Hát van kor különbség. A nővérem 42-ben, bátyám 43-ban született, másik bátyám 50-ben, én pedig 52-ben. Tehát három fiú gyermek, és édesanyám szorgalmazta, hogy legalább a fiatalok tovább tanuljanak. És azt sem rejtette véka alá, hogy szeretne, ha a három fiából az egyik pap lenne. De ez a szó szintjén maradt meg, hogy ő mennyit imádkozott, azt úgy nem tudom, de az előbb már említettem, hogy nagymamám, úgy érzem, nagymamám imádkozta ki, hogy pap legyek.
De akkor nem érte nagyon nagy meglepetésként, amikor a középiskola után az egri érseki papnevelő intézetben felvételizett?
Hát valójában már korábban elkezdődött, mert a plébános segítségével kerülhettem én Esztergomba, ugyanis az odahazai iskolázás az nagyon alacsony szintű volt. És ez a plébános, akitől szerintem a keresztnevemet is kaptam, mert harmadik fiú gyermekként születve még senki nem kapta az édesapám nevét, és ott mondogatták, hogy Lajos, de édesanyám nem akarta, hogy legyen Nagy Lajos, meg Kis Lajos. És szerintem a plébános mondta, hogy hát akkor legyen Alajos. És így Alajos lettem. Na ez a plébános nagyon jó kapcsolatban volt az esztergomi Ferences gimnáziummal, és az ő segítségével jutottam oda, és akkoriban volt olyan, hát elég sokan voltunk, és szerintem az egyharmada maradt meg abból az ország különböző területéről, akik egyházmegyei támogatást is kaptak. Tehát például Esztergomba a felvételi az az egri szemináriumban volt, és utána valamilyen kis segít az egyházmegyétől is kaptam, hogy a kollégiumi ellátás rendben legyen. Tehát szinte természetes volt, hogy negyedik, második fél évében a hittudományi főiskolára fogok jelentkezni.
Milyen volt akkoriban a szemináriumban az élet?
Jónak mondhatom, érdekes volt az oda kerülésem, mert aztán bevittek katonának, ahogy jelentkeztünk rögtön. A 18. életévemet már katonaságnál töltöttem, és bevonultattak velünk egy rabbi növendéket is. És ő hitben bizonytalanná tett, hogy Jézus Krisztus nem a messiás, mert a bárány és az oroszlán még nem legerészik együtt. És először egy Kecskeméten végzett gimnazistát bizonytalanított el, aki a barátom lett, és én is úgy döntöttem, hogy akkor ennek utána kell majd jól nézni, és akkor jelentkezek a teológiára, tehát akkor visszaléptem. Aztán majd elkezdtem szállító munkásként dolgozni Budapesten, és másfél-két hónap után jött egy olyan belső nagy nyugtalanság, de az nagyon nehéz volt, egy két hét, hogy nem itt van a helyem, nem ez az én feladatom, nem ezt kell csinálnom. Bár elfogadtak, meg szerettek, meg lett volna tovább lépési lehetőségem, de Egerből attól a, akkor kispap volt, később eltávolították a szemináriumból, akivel együtt mentünk felvételizni. A hátam mögött ült a gimnáziumba, és katonák is együtt voltunk. Jött egy levél, hogy nekem ott van a helyem, az egri szemináriumban. gondolkoztam és írtam levelet, és a Váradi József atya prefektus behívott egy beszélgetésre, ami azzal zárult, hogy megbeszéli az érsek úrral, és majd kaptam is egy levelet, hogy felvettek, és most elkezdhetem a tanévet. Ez azért már október második felében lehetett, és amikor én bementem a szemináriumba, 24. elsős kispapként, erőadások, azok úgy tetszettek, hogy nem kell minden órára készülni, feleléstől félni, de a tanárok a szünetekben a kispapokkal együtt röplabdáztak. De valahogy a tanárok unszimpatikusak voltak nekem. Aztán magam is csodálkoztam, mert észleltem, hogy évvégére pedig szimpatikusak lettek. És valójában jó társaság alakult ki. Akkoriban különösen a Gonda Imre atya prefektus vezetésével a szeminárium udvarán egy 4 méter magas drótkerítésből épült egy kis futballpálya. Mi dühöngőnek hívtuk. Hát eshetett az eső, égethetett a nap, nagy hóesés volt, letapostuk, fociztunk, szóval igazából nem állt másból az életünk, mint délelőtt az előadásokat meghallgatni, ebéd után egy kicsit kiugrálni magunkat, és az délutáni stúdiumokba tanulni. Tehát jó társaság volt, jó barátok voltunk, és úgy mentem a szemináriumba, ha egyszer is előjön, hogy nem itt van a helyem, azonnal ott hagyom. De nem jött elő. Aztán haladtunk a diákonus szentelés felé, meg majd a pap szentelés felé, és hát persze, hogy foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy és a nősülés.
Akkor csak előjött ez a kérdés.
Hát hogy... természetesen, hát persze. És gyerekkorom képe jött elő, amikor a bátyámtól, ő a gépáramáson dolgozott az idősebbik bátyám, és bizonyára összetört csapágyból ilyen fényes golyókat hozott nekünk haza. És én azt betettem a zsebbe, elmentünk játszani, hát persze dicsekedtem vele, aztán pedig hogy nem, kis bódva fölött egy fagajon kapaszkodva mentünk át a túlsó partra, és ezek a golyók a zsebemből kihullottak. De ott nem homokos, vagy nem, lehet, hogy akkor se találtuk volna meg, hanem iszapos volt a folyó, és persze, hogy nem találtunk egyet sem, meg a fényes golyókból, és akkor én azt kértem a jó Istentől, hogy hát hagyd dobjam akkor ezt a kulcsot a tengerbe, mármint a nősülésnek a kulcsát. És hát elfogadta a jó Isten, úgy tűnik.
Azóta sem bánta meg ezt a döntést?
Nem. Ahogyan nem jött elő egyszer sem, hogy nem ez a helyem, ugyanúgy ezt a döntést sem bántam meg egyszer sem.
Rengeteg kegyelem meg ajándék érhet valakit papként is. Nézzük ezeket, hogy ezek hogyan alakultak. 1977-ben szentelték pappá. 24-en kezdték akkor a szemináriumot elsőévesként, mind a 24-en odaálltak a szentelési oltárhoz.
Hát azért nem. Egyrészt akkor még az állampárt próbálkozott embereket beépíteni a szemináriumba is, és hát voltak nagy tisztogatások, meg hát természetesen voltak, akik önként mentek el. Tehát nem ilyen tisztogatás ügyén lettek eltávolítva. Valójában 18-at azért pappá szenteltek belőle, az Egri Egyházmegyében 14-et, és Vácot 4-et.
Szinte minden beszélgetésben előjön az a kérdésem, hogy mi lehet annak az oka, hogy annak idején, amikor még az állam üldözte is valamilyen szinten azt, aki nyíltan felvállalta a hitét, járt templomba, feloszlatták a szerzetes közösségeket, még itt mindig 77-et írunk, de odaáll 24 vagy akár a szenteléshez 18 fiatal, aki az egyházi rendszentségében részesül, ma pedig egyre kevesebb fiatalt láthatunk, akár a templomban is, de nyilván a papi szerzetesi hivatást is kevesebben választják. Mi lehet ennek az oka?
Elképzeléseim lehetnek róla. Az sem egészen állja meg a helyét, hogy azt mondanám, hogy például én 4. gyermek voltam a családban. Meg hogy édesanyám mondogatta, de tény az, hogy vallásos családból. Volt olyan is velünk akkor a szemináriumban, nem éppen osztálytársam, akinek a szülei viszont nem akarták, hogy a fiúk pap legyen, de pap lett és nagyon hűségesen szolgál most is. És volt olyan osztálytársam is, illetve van, hál' Istennek, aki egyedüli gyermekként vállalta a papi hivatást, de nem nagyon éreztem akkor, vagy érzékeltem, vagy tekintettük veszélynek, hogy egyházüldözés van. Nyilván volt, de hogy úgy mondjam, az talán nem a mi szintünkön. Tehát amikor említettem a katonaságnál, visszaléptem, utána jelentkeztem a testnevelési főiskolára. És a felvételi papíromnál ott azért volt a nevemnél egy jel. Nem tudom, hogy mi volt az a jel, vagy nem tudom én, de nem azért nem vettek fel a testnevelési főiskolára, hanem az a szertorna, amiben jól szerepeltünk az esztergomi gimnáziumban. Voltak városi bajnokságok, területi bajnokságok, országos bajnokságon voltunk kétszer, és az a következő nap jött volna, ahová már nem engedtek be a tornaterembe engedni. Tehát inkább azért, mert az azt megelőző atlétikai számok, azok nem olyan jól sikerültek nekem. Tehát ebben nem látom okot.
Én azért egy pillanatra még ide visszakanyarodnék, hogy azt említette, hogy megvolt a vallásos családi háttér. Azért ez nem teljesen egyértelmű mindig, hogy csak azokból lesznek papok vagy szerzetesek, akik ilyen stabil vallásos háttérrel rendelkeznek.
Hát persze, hál' Istennek akkor még több ilyen vallásos család volt, vagy hasonló vallásos család volt, még abban a mi kis falunkban is. Aztán nem szorgalmazták, hogy a gyermekük tovább tanuljon, szóval abból nem volt lehetőség. Meg ahogy említettem, volt olyan kispaptársunk is, akinek a szülei nem is akarták, tehát nem volt vallásos háttérrel. De őt hívta az Úr, és meghallotta, elfogadták, és pap lett.
Ahogy említettem, 1977-ben szentelték pappá. Minden kis papnak, papnövendéknek választani kell egy szentelési jelmondatot. Lojzi atya milyen jelmondatot választott?
Valójában nem túlzottan nagy energiát fektettem abba, hogy milyen jelmondatot válasszak. Én azt gondolom, hogy a Jóisten ajándékozott meg azzal is. A Korintusi levél elejéről hűséges az Isten, ő hívott meg fiának, Jézus Krisztusnak a közösségébe. És ez számomra továbbra is például, hogy mi csak esetleg próbálgatunk hűségesnek lenni, de az Isten az, aki örökké hűséges. Aztán pedig, hogy közösségbe hívott meg. Tehát nem egyedüliként élem a világot, vagy nem tudom én. És már gimnáziumban is a mi osztályunknak volt zenekara, ugyan nem voltam zenekari tag, vagy énekelni se tudok, de mindig volt közösség körülöttem, és igazából akkor éreztem jól magam, amikor közösség van.
Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett kápláni évei, meg plébánosi évei alatt is a közösség építésre. Két kápláni helye 1977-ben Putnok, 77-től 80-ig pedig Salgótarján volt. Ezek az első szárny próbálgatások a papszentelés után. Ott mennyire sikerült közösséget építeni?
Putnokon csupán egy másfél hónapig lehettem, mert korábban is szó volt arról, hogy itt Észak-Magyarországon teljesítettem szolgálatot, mert 77-ben Bánkérsek úr még mind a Rozsnyói Egyházmegye szolgálatára szentelt engem pappá. Tehát a trianoni határok, amit elszakítottak a Rozsnyói Egyházmegyéből, körülbelül 33 plébánia, és ahol káplánok voltak, oda helyeztek bennünket, vagy később mind 1994-ig, amikor aztán megszűntek ezek a határok. Szóval addig törekedtek, hogy azokra a helyekre helyezzenek bennünket rozsnyóiakat, kassai egyházmegyéhez tartozókat, ott a kassai részre, Szatmári egyházmegye. Ezek a Egelt érintő jelentősebb elszakított területek. Tehát meghalt Kisterenyén plébános, és akkor ilyenkor kezdődik egy körforgalom. De Putnokon is hát nagy szeretettel vettek körül engem, tehát jól is éreztem. Kicsit sajnálom talán azért is, mert azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy fiatal emberrel, akinek az unokatestvére be is ment a szemináriumba. Nagyon jó barátságban voltunk, lettünk vele, és ő a következő évben érettségizett és jelentkezett a szemináriumba. Aztán pontosan már nem tudom, hogy miért jött el onnan, de sajnos az élete az tönkrement, meghalt már. Tehát ott is volt jó kapcsolat. Salgótarjánban egy hagyományos, jól előkészített közösség fogadott. Volt egy orfülgégész orvos, de az egész családja vallásgyakorló volt. 3 gyermekük volt. Ő a ifjúsági hittanon gyerekeknek, vagy akkor volt még diákmise, és azon ő organált, szóval teljesen szolgálatunkba állt, elődöméknél is, utódoknál is, tehát nagy segítség volt. Ott olyan mély barátságok kötődtek, ami majd még a kurziónál is előjön.
Kedves hallgatóink, Takács Alajos sajószentpéteri plébánossal Papi Ildikó beszélgetett.